No, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, Android Portál Podcast, és belevágunk a mai témába, és úgy döntöttünk, hogy szuper specifikus adást csinálunk, amikor az ilyen különböző megfoghatatlan pénzekről beszélünk. Mégpedig ez az ilyen cryptocurrency, ami nem is tudom, hogy Magyarországon, vagy magyar nyelven ez hogy... Hogy hívjuk ezeket magyarul?
Kriptopénznek szokták fordítani, de
igen?
Jó. Láttam már kriptopénznek is.
Hát akkor...
Mondom, az autokorrekt volt.
Akkor éljenek a kriptopénzek. és hát ugye az apropója a dolognak az az, hogy egyszerűen eljutottunk oda, mert többször említettük, meg kerülgettük a témát, de eljutottunk oda, hogy a bitcoin most már valami olyan fellegekben van, ahol sose volt előtte, most már a 2500 dollárt súrolja.
Mire adás, az kimegy élesbe, az 3000 lesz.
Az lehet, hogy már igen. Tehát mikor ezt hallgatjátok, már valószínűleg 3000-et fog érni. És egy nagyon érdekes dolog az, hogy ebbe a dologba ugye mi a dolognak az értelme, hogy mire használják az emberek ezeket, milyen fajta ilyen különböző pénzek vannak, hogyan lehet ezeket tárolni. Úgyhogy így azt gondoltuk, hogy ezt a dolgot, ezt ugye egy kicsit körbejárjuk, és megnézzük, hogy működik ez a dolog. Úgyhogy rögtön fölteszem István a kérdést, hogy te milyen ilyen kriptovalutával rendelkezel?
Hát ez titkos.
Jó.
Következő kérdés. Nem akarom elviccelni igazából. Kétfajta kriptopénzben van bent stackem. Az egyik a Bitcoin, másik meg az Ether, vagy Ethereum. Uh-huh. Úgy tűnik, hogy ez az a kettő, ami kinőtt abból a szakaszból, hogy már nagyon könnyű befolyásolni az árfolyamot, és ennek megfelelő idő oda rángatni az árát, illetve az Ethereumról el lehet azt mondani, hogy egy nagyon komoly szövetség alakult ki mögötte. Nem tudom, hogy hány tagnál tartanak, de nagyon komoly cégek azok,
akik... De komoly cégek, a JP Morgan és ez hasonló.
IBM, Microsoft, igen. Samsung...
Tehát egy olyan kriptopénz, ami most már akkor megmaradunk ennél, ami nem arról szól, hogy mint a Bitcoinnál, hogy valami legendás ember csinált valamit valahol, és senki se tudja, hogy micsoda, és nem azért vált érdekessé, mert hogy egy valaki valamit csinált, hanem azért érdekes, mert hogy tényleg olyan cégek állnak mögötte, akik azért validálják ennek a dolognak a hátterét.
Igen, hogyha így belenézünk, hogy hogyan épül föl egy kriptopénz, ugye a legnagyobb ilyen egyediséget talán az, hogy decentralizált az egész pénz, nem? Bele lehetne menni abba a fogalomba, hogy mi a pénz, és ha ez egyáltalán miért pénz, megpróbáljuk inkább laikusok számára összerakni ezt a műsort, nem mennék bele ebbe, hogy mitől vált ez fizetőeszközzé, miért hívják egyáltalán pénznek. Szerintem az egészet onnan lehet a legjobban megérteni, hogy ez egy decentralizált network, maga az a elszámoló bázis, ami mondjuk egy cégnél egy főkönyvet jelent, vagy egy banknál egy főkönyvet jelent, ugye, ami a különböző tranzakciókat, fizetés, bevétel, stb.
Csak megnéztem közben, most tart 2700-on a Bitcoin.
Igen, azért mondtam, hogy a 3000 holnapra azt várják is.
Tegnap 2200 volt.
Igen.
Ez azért érdekes, mert bocsánat, hogy megszakítom itt a dolgot, mert hogy nagyon sokszor ugye fölmerül az, hogy érdemes-e bitcoint venni. Hát most jelenleg úgy néz ki, hogy akár még ma is érdemes bitcoint venni.
A saját véleményemet mondom, és mindenki döntsön a saját felelősségére. 5500-5000 környékére várják évvégére a bitcoinnak az árát, és ilyen belátható időn belül az ilyen elvetemültebb jóslatok, vagy bátrabb jóslatok, ki hogy értelmezi, az a 10 000-es árat se tartják lehetetlennek, illetve voltak ilyen nagyon durva jóslatok is, hogy 50 000 dollár, sőt, talán volt 1 000 000 dollár is per darab.
Az
már egy kicsit elszállt, még nem számomra is, de a fene tudja. Azt azért tudni kell a mostani bitcoin ár száguldásról, hogy szeptemberben jön egy hard fork, ketté fog válni a bitcoin, és talán ez is közre játszik abban, hogy az árfolyama nagyon durván kilőtt. Visszatérve, tehát az alapokra a blockchainben tárolódik a tranzakciós tábla, a blockchain pedig gyakorlatilag végtelen számban szétosztva létezhet a világban, felrakod a klienst, az asztali kliensek azok letöltik általában a blockchaint, ami most olyan 100 giga környékén van, tehát azért ezzel érdemes odafigyelni, hogy kell is neki azért árterület. Egy mobilos wallet az nem tölt le ilyeneket, de ugyanúgy részt vehet a tranzakcióknak a...
Azt arról beszélni, miért jó az, hogy letölti például a blockchain? Tehát ez mi történik ilyenkor?
Gyakorlatilag a blockchain az, ami validálja azt, hogy átküldtem neked pénzt. És a blockchain biztosítja azt a biztonságot, hogy én ezt a tranzakciót mondjuk nem tudom egy nem létező bitcoinnal megismételni, és ugye hamis bitcoint kibocsátani, és ezzel játszani, hogy gyakorlatilag végtelen számba elköltöm ugyanazt a pénzt. Ezt a tranzakciót több gép validálja, hogy ez valid volt, és gyakorlatilag ez az, ami mondjuk egy banki átutalásnál csak egy banknál létezik, ez a tranzakciós főkönyv. Ez az egyik legnagyobb előnye, illetve ebből adódóan ugye nincsen egy központi felügyeleti szerv, ami egyben előny is, egyben azért hátrány is lehet. Ez azt jelenti, hogy független egy-egy nemzetnek a gazdaságától, tehát nem befolyásolja semmi az árfolyamát. Elméletileg a piac határozza meg innentől kezdve.
Ezt akartam mondani, hogy azért van, ami befolyásolja. Ugye azt kell tudni itt ezekről a különböző kriptopénzekről, hogy ezeket ugye az elején, amikor a bitcoin indult, akkor mindenki ugye bitcoin bányászott, ez a bitcoin mining, ami arról szól, hogy egy bonyolult algoritmust kellett visszafejteni. István át is küldte, hogy nézem már át matematikailag ezt a dolgot. Nagyon érdekes volt, de...
De itt tananyag lesz belőle szerintem.
Igen, de hál' Istennek már egy olyan generációnak, akit nem én fogok tanítani. Úgyhogy ezt majd meglátjuk. Tehát egy bonyolult dologról van szó. És ugye azt kell tudni, hogy alapvetően a bitcoinok száma, például, hogyha bitcoin nézzük, akkor az ugye véges, illetőleg ugye folyamatosan termelődik új bitcoin, de egyre kevesebbet tudnak már termelni, és egyre nagyobb erőforrásra van szükség, hogy újabb pénzérmék szülessenek. És ugye mivel a piac az nagy, az igény nagy ezekre, mindenki venni akarna, több ember szeretne ugye vásárolni, és egyre kevesebb van, ezért ebből ugye az következik, hogy felsrófolódik az ára a dolognak. Tehát amikor ugye itt elhangzott, hogy nem államok meg akármi befolyásolja, itt a kereslet kínálat befolyásolja a dolgot, és most úgy tűnik, hogy nagyon sokan hisznek ezekben a pénzekben, és egész komoly befektetéseket visznek bele ezekbe a kriptopénzekbe. És hát vannak olyan országok, ahol eljutott tényleg odáig a gazdaság, hogy azt mondják az emberek, hogy hát így ilyenbe bele tudok fektetni, és kész, és ebbe beleteszem a pénzt.
Sőt, van olyan ország, ahol például áramot tudsz venni vele, de mondjuk Magyarországon is tudsz vele számítógépet venni, tehát hogy igazából már létezik ez a kereskedelmi.
Hát illetve léteznek Magyarországon is automaták. Tehát
hát én például onnan vettem a bitcoinot.
Lehet venni. Igen.
Yep. Visszatérve egy kicsit a bitcoinok számára, elméletileg végtelen számú bitcoin van. Gyakorlatilag limitált az, hogy mennyi lesz kibányászva. A maga a logika, amit vagy egy ember rakott, vagy össze, vagy egy csapat, az azt mondja, hogy minél értékesebb lesz a bitcoin, és minél kevesebb van belőle, annál kisebb részegységekre fog a tranzakció esni. Tehát most mondjuk, ugye volt ez a hír, hogy bitcoin indulásakor 10 000 bitcoinért vett az ember egy darab pizzát, az most 2,2 milliárd forint, azt hiszem, legutóbb ezt a számot olvastam. Ez mondjuk ma már inkább csak 0,000 valamennyi bitcoint jelent, és ez így fog skálázódni, hogy egyre kisebb egységekre lehet bontani a bitcoint. Az, hogy ez most a bitcoin egy speciális ebből a szempontból egyébként, mert a önmagában a bitcoin csak arra hozták létre, hogy legyen egy kriptopénz. Az Ethereum mögött már egy sokkal komolyabb és kiforrottabb koncepció van. Ott az Ether az egy olyan erőforrást jelent, amivel smart kontraktokat tudsz validáltatni a network-kel.
Ebben az a jó, hogy ebben a mondatban rengeteg magyar szó hangzott
igen,
el.
Igen, igen. Azzal például szoktam ezt megpróbálni elmagyarázni, aztán lehet, hogy vagy sikerül most, vagy nem.
Na, próbáljuk
hogy
meg.
Mi, hogy a két telefonunkkal, két ilyen Ether alapú okos szerződés klienssel tudnánk egymással szerződést kötni, szinte bármire, és hogyha ez a szerződés teljesül, akkor történik meg mondjuk a fizetési része. Ez mondjuk egy ilyen nagyon egyszerű hétköznapi példára levetítve azt jelenti, hogy ülsz a kocsiban, odamész egy parkolóautomatához, nem is biztos, hogy te fogsz fizetni, lehet, hogy maga az autót fog fizetni a parkolásért, de azért, hogy ennek meglegyen egy jogi háttere, a két gép egymással szerződést köt, hogy itt most akkor te parkolhatsz egy órát, ott állsz egy órát, amikor eljössz, akkor végrehajtódik a feltétel, megtörténik a fizetés, stb. Stb. Ez tök bonyolultan hangzik, mert most ugye elküldjük SMS-be, és azzal megtörténik ez a dolog, de mondjuk egy önvezető kamion, amikor fölmegy egy autópályára, vagy bármi olyan szolgáltatást vesz igénybe, ahol mondjuk nincs abszolút humán az egészben, ott jogilag azért elég kacifántos dolgok jöhetnek létre egy idő után, ha mondjuk nem jól van a szerződés megkötve. Tehát ez az Ether rész a kriptókban sokkal inkább azt jelenti, hogy amikor Ethert veszel, akkor ebbe a technológiába, az okos szerződésekbe fektetsz be. A bitcoinnál pedig ki kell mondani,
szerencsejáték.
Igen, kábítószer, fegyver, bérgyilkosság, nem tudom, miket szoktak a bulvárba előni erre, de alapvetően a bitcoint most nagyon nagy mértékben az hajtja előre, hogy a kínaiak azok megpróbálják a vagyont bitcoinba tartani, nem lehet kivinni valutát az országból, meg talán még a kihozható arany mennyiségét is korlátozta a kínai kormány, de a lényeg az, hogy a bitcoin az sokkal inkább egy ilyen vagyon jellegű történet, és úgy tűnik, hogy működik. Pár éve azért még nem fogadtam volna ilyen nagy összegbe arra, hogy a bitcoin talpon marad, vagy hogy eljut egyáltalán a 2000-es határig.
Igen, hát volt azért itt ezt az ezres szintet, az sokszor súrolta már, és aztán volt egy nagyobb visszaesés ebbe a történetbe, de és hát most eljutottunk ide, hogy most viszont már a 3000-et támadja, és alig volt pár napja, hogy a 2000-et elérte, tehát most május, nem is tudom,
talán 3 hete, de igen. Lehet, hogy csak 2, tehát hogy
nagyjából, elég nagyjából brutálisan két hét alatt jutott el oda, hogy most már közel 3000, tehát ez egyszerűen elképesztő, ami itt zajlik. Nagyon érdekes, hogy látva, hogy vannak emberek, ugye, amikor ugye vannak megtorpanások és visszaesések, azok ugye így, ha valaki megnézi a grafikont, akkor az pont arról szól, hogy jól láthatóan, akkor ott valaki úgy gondolta, hogy most itt az ideje,
milliárdosnak lenni.
És kiszáll a történetből. És fogta és kilépett belőle.
De ezt tudni kell, hogy az ősidőkben még egy nagyon ócska hétköznapi számítógéppel is lehetett bitcoin bányászni. Volt olyan ember, aki azért kapcsolta le a otthoni bányászatot, mert túl hangos volt a gép éjszakánként, és azért elengedte a dolgot.
Ha most lenne 4-5 bitcoin,
igen, és akkor így is vannak Redditen ilyen képek, hogy sikerült visszaállítanom a vinyót, és akkor ott van rajta 1000 bitcoin. Szóval, hogy ja, vannak ilyen elrejtett emberkék, akik így akár hónapokat küzdenek azon, hogy most már ér valamit a bitcoin, nem hát bekapoltam
azért,
le.
Azért elmennék a Kürt Kft-hez, és azt hiszem fizetnék egy nagyobb vagyont azért. Hogy az...
Vannak ilyen érdekes arcok. Ma már ez teljesen professzionális része a bitcoin bányászat. Nagyon jó az a hasonlat, amit az aranybányászattal lehet összehozni, hogy az elején ugye csákány, nem tudott, az a aranymosó felszerelés, lapát, robbangatás, stb. Ők ugyanezek, akik otthon a kis PC-vel elkezdték ezt a történetet nyomni. Egy idő után megjelentek a professzionálisabb célhardverek, ami még szintén az otthoni bányászatot jelentette, ez mondjuk a gépesítésnek felelhet meg, amikor már egy kis markolókanál, meg nem tudom, futószallag, stb. Ma már ott tartunk, hogy kínai állam maga bányász bitcoint. Na, olyan adatcentrek vannak, hogy tényleg így bemész, és nem tudom, 100-200 méteren keresztül, 5 méter magasan csak bitcoin miner gépek vannak. Ennek van egy nagyon egyszerű oka. A kínaiak rájöttek arra, hogy ha túl áramot termelnek, mondjuk atomerőműből, vagy vízerőműből, vagy bármilyen, amit nagyon nehéz leállítani, akkor egyszerűen ráengedik az áramot, ráengedik a miner gépeket a áramra, főzabálja az áramot, iszonyat költségei vannak, kitermelő a bitcoint, amit viszont el tud adni, és mondjuk, ha meg épp nincs áram, akkor tud belőle áramot venni. Tehát gyakorlatilag a kínaiak már ott tartanak, hogy a bitcoint ezt áramtárolásra használják, mert a felesleges áramot azt inkább elpusztítják miner gépekkel. És ez egyben egyébként azt a furcsaságot is szüli, hogy a kínaiak nagyon nagy százalékban képviseltetik magukat a bitcoin bányászatban, és ez azért fontos, mert az alap bitcoin white paper, tehát az ilyen levezetés, hogy ennek hogy kell működnie, annak egy nagyon fontos kitétele az, hogy amikor valamiről szavazni kell, majd erről beszélek egy kicsit bőven, hogy mit jelent a Bitcoin Networkből szavazás, akkor mindenki a bányászati erejével szavaz. Uh-huh. Ez a szavazás arról szól, hogy mondjuk olyan patchet kell berakni a Bitcoin Networkbe, ugye ez egy szoftver alapvetően, ami komolyabban befolyásolja a Bitcoinnak a létét, hogy hogy működik, és ilyenkor a network szavaz. Ez arról szól, hogy amelyik patchet, tehát módosítást be akarják vezetni, mindenki letöltheti magának, fölrakhatja a saját kis miner nódjára, és elkezdi hirdetni, hogy ő ezt támogatja. Ha x százalékot elér az a bányászati erő, ami ezt a patchet támogatja, akkor hivatalosan válik a patch, és elméletileg mindenkinek alkalmaznia kell. Ezt most elég laikusan fogalmaztam meg, de a lényeg
ez. De ez abszolút így érthető.
Vannak ennél azért bonyolultabb része is, de az alapja ez. Amikor ez a miner szavazás ugye viszonylag...
Megtörténik?
Megtörténik, vagy nem történik meg, és azt mondják a minerek, hogy mi ezt a patchet nem akarjuk, de mondjuk a fejlesztők, aki egy teljesen más csapat, azt mondja, de mégiscsak kéne ez a patch, akkor van baj. És most baj van ebből a szempontból a Bitcoin Networkben. A minerek szeretnének egy olyan módosítást, amit a developerek nem. Ennek köszönhetően brutál trollkodások mennek, támadják a nódokat, mindenki lobbizik, mindenki nyomja a saját igazát, teljes káosz, tehát ebből a szempontból egy kicsit megbukott ez a rendszer.
És minden mellett szárnyal a bitcoinára.
Ennek ellenére szárnyal a bitcoinára. Hozzá kell tenni, hogy szeptemberben, azt talán említettem, jön egy hard fork, ami azt jelenti, hogy a network külön fog válni. Lesz egy bitcoin, és lesz egy bitcoin, azt hiszem Unlimited néven fog futni. Az Unlimited, ezért lehet, hogy megköveznek, de ez a kínai bitcoin, amit egy bizonyos érdekcsoport vagy miner csapat szeretne. És a hagyományos network az meg, hát nem mondom, hogy európai, de hogy igazából a másik érdekcsoport. És talán ezért is növekszik most ilyen iramban az ára, mert szeretnék, hogyha ez a fork, hard fork, a Bitcoin Unlimited, már egy olyan árfolyamról tudna elstartolni, ami szép nagy, és hogyha még el is kezd esni, nem nullára esik vissza, hanem mondjuk csak 2000 dollárra, most mondtam valamit. Nagyon érdekes a téma, sajnálatos módon a magyar szaksajtó nem nagyon foglalkozik ezzel a kérdéssel. A HVSV az talán most kezdi el fölkapni ezt a témát, de azért ez nem egy ilyen lefutott dolog. Nagyon érdekesen alakul a sztori. Aki akar befektetni a bitcoinba, az talán most még érdemes beugrani ebbe a sztoriba, de inkább az Ether az, ami ilyen...
Az Ether most egy meg elérhető áru.
Sokkal.
Most ha azt nézzük, mire befejezzük, $3000 lesz a bitcoin, és ezért $3000 nem biztos, hogy valaki úgy hirtelen be akar dobni. Lehet töredék bitcoint venni, tehát ezt tegyük azért nem csak darabjával mérik, hanem lehet 0,00000 ezért akármennyit, de alapvetően, ha az ember ilyen nagyon kis töredéket vesz, úgy nem érzi annak a pontos értékét, főleg, hogyha itt már normál alakba kell fölírni a dolgot, mire ugye tudjuk, hogy az mennyi. Az Ethernél, hogyha az ember rászánja azt a $200, most az az ára neki, akkor lehet egy Etherje, és az mégiscsak azért egy olyan...
emberibb szám.
Igen, az úgy egy tetszetősebb dolog. Van ezen kívül, ugye az Ethert említettük, mi a Bitcoint, van még a Litecoin.
Ami, igen, az szintén ami, egy érdekes sztori.
Ami még egy ilyen, kicsit ilyen mostoha gyerek, vagy a futottak még kategóriában van.
Yep.
Litecoin-nal mi a helyzet? Az ki intézte? Vagy az
alapvetően az is egy Bitcoin fork, mármint a szoftvernek a forkolása, nem a networknek. Azt egy volt Google alkalmazott csináltam, és amikor így elindult a sztori, akkor az volt a mondás, hogy a Bitcoin az arany, a Litecoin meg az ezüst. Uh-huh. És akkor így be is lőtte mindenki az árakat. A Litecoin az nagyon elhalmányodott idővel. Most megint raktak bele viszonylag sok pénzt emberek. Uh-huh. Talán annak is köszönhetően, hogy a Bitcoin szárnyal. Nagyon érdekes, ugyanakkor most eléggé visszaesett, tehát sokat bukhattak rajta emberek, nem tudom, tehát azért sokan exiteltek belőle, hogy nézegettem a gráfokat. Kiszámíthatatlan, tehát a Litecoin az inkább ez a nagyon vad tőzsdézés, amikor így olyan kockázatos befektetéseket csinálsz, amin vagy nagyon nagyot szakítasz, vagy majd 2 év múlva ki tudod venni belőle nullán a pénzedet. A Litecoin mögött sincs semmi más, mint hogy az egy kriptó, vagyontárolás, fizetőeszköz. Nem tudom, hogy mi a szexi benne, talán az ára, illetve a rizikó. Ugyanakkor, ha az ember mélyebben beleássa magát, akkor talál még legalább 50 másik ilyen kriptót, ami mögött vagy van valami koncepció, vagy nincs mögötte koncepció, de hogy nem egy nagy feladat létrehozni egy ilyen kriptopénzt. Olyannyira nem, hogy létezik olyan szájt, hogy online befizet $100, és a végén kapsz egy saját kriptopénzt, ami Windows-os klienst akar, meg Unix-os klienst akar, saját blockchained lesz, meghatározhatod, hogy előre mennyi coin van kitermelve, mennyit lehet összesen kitermelni, mennyire nehéz bányászni, úgyhogy igazából óvatosan ezekkel az altcoinokkal. Passz, tehát ez már tényleg inkább szerencsejáték ez a része. Ha befut, akkor nagyot lehet rajta kasszálni, ha meg nem, akkor kb. Tényleg úgy kell fölfogni ezt az egészet, mint hogyha el pókerezte volna az ember, vagy el itt a piros, hol a piros oszta volna. Azok a általánosságban elmondható, hogy azok a kriptopénzekre érdemes figyelni, ami nem egyszerűen csak vagyontárolásra van kitalálva, hanem valamiféle koncepciót azért megpróbáltak mögé rakni. Most láttam egy olyan kriptot, ami igazából arra épül, hogy ilyen donate jelleggel művészeket, Twitch-erek, streamereket lehet támogatni, és akkor gyakorlatilag ez a koncepció, hogy megpróbálják ebbe a közösségbe bevonni ezt a kriptopénzt, és akkor jó lesz mindenkinek, vagy bejön, vagy nem. Igazából a Bitcoin, Ethereum és Litecoin talán, amivel így érdemes foglalkozni. El kell mondani, hogy van egy OneCoin nevezetű dolog. Na, abból mindenki meneküljön. Ha valami csoda folytán valaki rábeszélte, és ha valaki ezzel jön, hogy OneCoin-t, és az a jövő, és akkor vegyél, az minimum törője a telefonkönyvből, de sokkal durvább eszközök is megengedhetőek. Az igazából egy hoax, lehúzás, kell akár a bíróság előtt is, azért számon kérhető vagyok. Nem szabad beleugrani, az megvan lovagol ez a kriptó, de nincs mögött a se blockchain. Most volt egy viszonylag komolyan vehető cikk, ahol egy fejlesztő visszafejtette, hogy hogyan működhet ez az egész, és ő ilyen megengedő volt, mert azt mondta, hogy valami SQL alapú algoritmussal generálják. A többség azt mondja, hogy ez egy egyszerű Excel tábla lehet valakinek a gépén, és innentől kezdve így random mondják meg valahol, hogy mennyi az árfolyama, teljes katasztrófa.
Hát ez így nem annyira biztató, tegyük hozzá.
Hát abból a szempontból biztató, hogy már a kriptóval már szélhámosok is dolgoznak, tehát ez valamiféle, azért van benne pozitív, hogy már annyira ismert ez a kifejezés, hogy kriptó bele lehet ugrani, illetve hát nem szabad elengedni a témát, nagyon sokak szerint ez egy piramis játék, mármint maga a bitcoin, mert nincs mögötte fedezet, nem lehet tudni,
igen,
hogy
igen,
ki, hogy
ez az egészben ugye, ami egy érdekes dolog, hogy alapvetően, de hogyha belegondolunk, akkor mi mögött van fedezet, vagy mit nevezünk fedezetnek? Tehát az aranynak az ára is miért kerül annyiba? Azért, mert van rá kereslet, és valahol limitált ugye az aranynak is a darabszáma, ugye tulajdonképpen ez is, ez a ugyan itt, ugye itt mondtam, hogy véges a bitcoin, te mondtad, hogy végtelen a bitcoin. Ez egy olyan kérdés, hogy alapvetően nem tudjuk, hogy a bitcoinból mennyi van, mert hogy mennyit fogunk tudni, vagy mennyit fognak tudni, ugye immáron államok kibányászni a bitcoinból. Az arany is hasonló, és egyszerűen azért, mert limitált a darabszám, ezért ugye nő az ára, és jól tartja az ára. De ha valaki azt mondja, hogy most akkor ne aranyba fektessünk inkább, hanem olajba, akkor ugye az olaj fut, de ezt is ugye azért a hírekben elég jól hallottuk, hogy az olaj is az úgy azért már nem egy annyira biztos befektetés, és sokan buktak azon, hogy az olajára az esett erőteljesen.
Bizony.
Tehát ezek mind olyan dolgok, ahol sajnos azt kell mondani, hogy nincs biztos. Itt, hogyha valaki most az adás hatására rögtön kedvet kapott, és indul, és bitcoinba fekteti a családi vagyont, kérjük, hogy ne tegye, és mindenkit szeretnénk ettől eltántorítani. Ha bárki vesz ilyen kriptopénzt, akkor egyrészt azt olyan weboldalon tegye, ahol tudja, hogy tényleg azt kap érte, mert hogy erre is azért vannak példák, amikor olyan helyen vásárol az ember, hogy aztán utána
vagy megtörténik a dolog, vagy nem.
A nyomát. És ugye itt olyan szempontból fontos ez a dolog, hogy nincsen egy olyan kézzelfogható érték mögötte, amit te most a zsebedbe tudsz tenni. Nincsen igazolás, nem tudsz bemenni, tehát itt valóban igaz a pénztartó távozás után reklamációt nem fogadunk el, mert te kifizetted a valós pénzedet a valós bankkártyádról, és utána történt valami, és ez a valami, ez aztán utána ki tudja, hogy micsoda. Ha elírtál egy számot abba a Bitcoin walletba, vagy az Ethereum walletbe, akkor jó esetben valaki örül neki, rossz esetben az valahol az éterben fog kavarodni.
Így van, így van. Annyit kiegészítésképpen, hogy azt tudjuk, hogy mennyi bitcoin lesz, tehát 21 millió bitcoinban, azt hiszem 21 millióban van limitálva az, hogy mennyi bányászható ki, de ahogy mondtam, ugye egyre kisebb egységekre lesz bontva. Megmerem rizikózni, hogy igazából soha nem is lesz kibányászva ez a 21 millió, bár mondjuk a technológiai fejlődését hát tekintve elképzelhető matematikailag.
Azt is lássuk, hogy ahogyan említette te is ezeket az extrém példákat, rengeteg bitcoin van, ami az elején elveszett, amiért most valószínűleg kismillióan vannak, akik a fejüket fogják most, amikor itt a bitcoin ára elszaladt, neki volt valahol, vagy van igen, valahol valami.
Igen, igen, igen,
régi
igen.
Gépén, egy régi mentésen van 5 bitcoin.
Bizony, most és az komoly pénz.
Most már nem is 10 000, hanem mindentek ez a 15 000 dollár, és mindenki egy házi feladat kiszámítani, hogy ez forintban
mit jön. Igen, és itt visszautalnék egy picit a piramis játékra. Ha a piramis játék, akkor nagyon durva arcok szálltak be a piramis játékba. Maga az alapító ugye elnéven nyomja, ez a, vagy nyomta, ez a Satoshi Nakamoto, akinek így fölprofilozták újságírók, szakemberek, hogy ez egy milyen ember lehet, és így igazából egy ilyen nagyon durva kriptó matematikai géniusz lehet, és egy nagyon durva pénzügyi ember, aki ezt a kettőt összeötvözte, és ebből visszafejtette azt, hogy miből lehetne egy ilyen tökéletes pénzt csinálni. Vannak emberek, akik azt mondják magukról, hogy ők azok, és így talán még a profil valahogy így rá is lehetne passzonyítani, de senki nem tudta bebizonyítani, hogy ő az. És itt egész komoly elméletek vannak, hogy John Nash például részt vett ebbe, ugye őt a elmecsodálatos ragyogás, vagy valamilyen. Igen, játék elmélet megalkotója nekem, mindegy. Tehát, hogy ő is részt vett ebbe a csapatba, ha nem is biztos, hogy tudta, hogy mit csinál, de hogy segítette ezt a sztorit kialakítani. És hát ha tényleg ilyen arcok nekiálltak piramis játékot csinálni, akkor baj van, mert ez egy olyan epikus, gonosz csapat, akit nem biztos, hogy utána rajta lehet kapni azon, hogy valami nagyon csúnya dolgot műveltek.
De mit tekintünk itt ebben piramisjáték? Ugye piramisjátékok azok, ahol ez a MLM rendszerrel ugye becsatornázol saját magad alá. Igen, embereket.
A finanszírozás az mindig alulról jön.
És fönt pedig jól laknak az emberek.
Igen.
Mi ebben a piramis játék?
Sokan azt mondják, hogy azok járnak jól, akik ott voltak az elején,
hát,
de és ez... akkor ez így igazából onnantól kezdve, hogy ez egy virtuális dolog, a berakott pénz az nem kapsz érte semmit, csak egy ilyen virtuális számlálót, és nincs mögötte semmi fedezet, nem tudod kivenni, és amúgy meg nem tudod elkölteni.
De hát alapvetően ezt látjuk, hogy el tudjuk költeni, és ez létezik és működik, tehát van nagyon sok olyan megoldás, ahol akár a bitcoint egyenesen bele tudod csatornázni egy ilyen prepaid Mastercardba, és innentől kezdve fogod, és kifizeted vele a vapiánóba a pizzádat. Tehát, hogy annyira kézzelfoghatóan lehet ezt a dolgot kezelni, de hogy te is említetted, akár bitcoinbe egy az egybe egyenesen lehet fizetni most már egyre több helyen, és azt gondolom, hogy ahogyan ez terjed és halad, úgy ez teljesen jól fog működni. Nagyon érdekes volt a... elfejtettem. Volt egy ilyen sci-fi sorozat, ami egy évadot élt meg, nem volt túl rossz.
Az sok évad volt a Szomszédok. Majd
eszembe jut a címe, de nem biztos. És ott például egy olyan jövőképet vázoltak fel, hogy ott bitcoinnal történt a fizetés, és teljesen jól lecsippantották egymást, és onnantól kezdve mászkáltak át a bitcoinok virtuálisan, és tulajdonképpen teljesen belefért ebbe a világképbe. Úgyhogy egy egészen izgalmas helyzet kezd kialakulni itt ezekkel. Én egyedül egy dolgot tudok elképzelni bajnak, hogyha valakik, akiknek tényleg sok van, hirtelen elkezdik eladni a bitcoint, és akkor innentől kezdve megint ugye megcsappan az ára.
Elméletileg, amikor ilyen tripla nulla az árfolyam, tehát 2000-3000, 4000-5000, akkor, ahogy te is mondtad, sokan kiszállnak.
Akkor kiszállnak.
De ez látszódikus az árfolyamban által, hogy kicsit visszaesik.
Igen.
De annyira meredeken, tehát nagyobb a kereslet rá, mint a kínálat. És alapvetően a blockchain átláthatósága miatt minden egyes tranzakció látszódik, azt nem lehet látni, hogy ki volt az eladó, ki volt a vásárló. Vannak olyan arcok, akiknek publikus a wallet címe, tehát hozzá lehet kötni, hogy az az ő walletje. De alapvetően látni az összes tranzakciót, és lehet látni, hogy nem nagy összegek cserélnek ilyenkor gazdát. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk valaki elad 1000 darab bitcoint, és azt azonnal megveszi valaki 1000 darab bitcoint, hanem tényleg ilyen 1, 2, 5 század lefelé, stb. Tehát az látszódik, hogy kialakult egy olyan réteg, aki így a megtakarított pénzét szépen belerakja a bitcoinba, vagy egy ilyen játékpénz, ami mondjuk megmarad hónap végén, nem cigire költi, nem elpókerezi, nem tudom, mit csinál vele, hanem berakja a bitcoinba, és innentől kezdve ugye mi ennek a lényege, az, hogy egyre több ember használja, és egyre stabilabbá válik a bitcoin. Nem mondom azt, hogy nem lehet bedönteni, tehát biztos, hogy azért van egy-két olyan arcnak olyan mennyiségű pénz, amivel meg tudná sortolni, be tudná egy kicsit lazítani az árfolyamot, de egyre inkább az látszódik, hogy, hogy nagyon nehéz befolyásolni ilyen klasszikus árfolyam sortolással, vagy bárminek is hívjuk. Nagyon sokszor látom azt, hogy ilyen régi hagyományos brókerek is nekiállnak bitcoinban utazni, és ők ezeket a régi bevált módszereket próbálják alkalmazni, hogy hú, most igen, most megy föl, most rally van, most akkor gyorsan ki kell szállni, most hold, stb. Egyre inkább úgy tűnik, hogy nem lesznek ezek a dolgok
alkalmazhatóak. Ezek a módszerek itt nem működnek. Ez egy egészen új terület. És tényleg ez az érdekes, amikor ugye a tőzsdei módszereket alkalmazod, azért egy tőzsdei módszernél, amikor azt nézed, hogy veszek el MOL részvényt, akkor azon kezdesz el gondolkozni, hogy akkor a MOL most bevásárolt az INA-ba, meg a mit tudom én, meg hogyan áll az olajár, és egyébként a Szaúd-Arábiában milyen a politikai helyzet, és akkor ezeket mind-mind mérlegled, és azt mondod, hogy akkor na, akkor most ideje MOL részvényt venni. Itt egész egyszerűen ez valamilyen szinten egy szerencsejáték, tehát ez, én pont emiatt szeretem ezt a pókeres történetet. Az ember bemegy, és azt mondja, hogy ez fölülök a hullámvasútra.
Az milyen szerencsejáték?
Az ugyanúgy. Én ugye, a szerencsejáték és a hullámvasút, ez nálam egy kategória. Alapvetően ez a bemész, és azt mondod, hogy a hullámvasút belekerül 200 pénzbe, ezért 10 percet tudsz ott menni. A szerencsejáték pont ugyanilyen, ott is azt mondod, hogy van 200 pénzem szerencsejátékra, az már csak egy bónusz a történetben, hogy ebből te kijöhetsz pozitívba. De soha ne próbáld meg visszanyerni, az a pénz, az a 200 elment. Pénz, az elment. Az, ha ebből te még jól tudsz kijönni, és nem élményt, hanem egyébként pénzt kapsz profitens. Vissza, ez egy profit, ez tök jó, ez élmény, ez boldogság. Egyébként megvásároltad azt a rizikót, hogy az árfolyam ugrál föl le, nem ért az adrenalin szinted, az szintén ugrál
igen,
föl
pont
le.
Ezt akartam, hogy adrenalint veszel.
Úgyhogy ennyi, soha nem szabad ilyen dolgokra olyan pénzt betenni, ami tényleg a családtól, gyerekektől bárhonnan vennétek el.
Így van, és hogyha a szerencse kifejezést kiveszed, és csak a játék marad, akkor nagyon közel kerülünk ahhoz, hogy ez az egész bitcoin gazdaság, ez a játék elméletre is épül. Hát ezért is került egy John Nash képbe, hogy ő esetleg segített validálni ezt az egészet. Neki voltak olyan publikációi, amiben már ő pedzegeti ezt, hogy lehetne egy ideális pénzt felépíteni a világban, és
viszont tudjátok róla, hogy egy kicsit elmebajos volt.
Ráadásul nagyon furcsa körülmények között halt meg, tehát azért itt vannak ilyen érdekességek, illetve ha már így belemegyünk ebbe a részébe, maga a bitcoin azért egy viszonylag egy ilyen forradalmi sztori, mert nagyon sok bitcoin evangelizátor azt mondja, hogy a kapitalizmus most bajban van. Pontosan a robotoknak, a mesterséges intelligenciának köszönhetően egyre inkább eltolódhat ez az egész kapitalizmus dolog a munka irányából, a tudás irányából, és másfajta bevételekre tudsz majd szert tenni, mert mondjuk nem kell dolgoznod, vagy maga a munkának a fogalma fog megváltozni.
És láttátok a Wall-E című filmet, hogy fogunk kinézni, hogy repülünk az űrben?
Igen, igen, az egy ilyen nagyon eltúzott sztori, de ez viszont ilyen nagyon kézzelfogható, például az Ethernek a talán még idén, most ezzel óvatos vagyok, ha valakit érdekel a téma, keressen rá, és ne fogadja el készpénznek, amit mondok, de mintha megszűnne a bányászata, és átállnak egy olyan előállítási metódusra, hogy kamatozik a kriptód. Tehát aki tartja és befekteti az Ethert, annak a network elkezdi utalmazni az, hogy ott van, és ezzel ugye ki van az balanszolva, hogy mondjuk egy kínai, vagy bárki, akinek iszonyat mennyiségű ilyen miner gépe van, elkezdi kitermelni ezt a dolgot, és akkor ő neki nagyon nagy befolyása lesz erre.
Most, hogy az Ethert mondtas, ránéztem, és esik az ára.
Hát dámpolják, tehát elérte a 200-at,
visszaesett 189-re.
Sokan úgy gondolták, hogy ők megvették anno 30-ért, vagy 15-ért, vagy 5-ért, és akkor most nyugdíjba megyek. Tehát így visszatérve, nagyon sokan azt mondják, hogy a bitcoin az egy ilyen mencsvára lehet a kapitalizmus mellett az emberiségnek, mert hogy olyan globális értéket tud teremteni, ami nem függ a termeléstől, nem függ a fogyasztástól, vagy legalábbis képes kiküszöbölni ezt a dolgot, hogy embereknek mondjuk nincs munkája, mert a gépek elvették. Úgyhogy ilyen bitcoin mögött olyan mozgalom is van, ami már így teljesen politikai, kicsit ilyen anarchista, kicsit ilyen kommunista, tehát ilyen elég ijesztő arcokba be lehet futni. Ha valakit érdekel ez a szubkultúra, akkor Reddit, nézelgessen körbe, hogy kik vannak, mik vannak. Aki meg igazából a technológiai része iránt érdeklődik, az Wikipedia, bitcoin.com, ezeket szépen megtalálja. Aki meg vásárolni akar, annak tudom ajánlani a Bitpandát, azt hiszem,
igen, az neked... Bitpanda vagy a Coinbase nagyjából, ez a két olyan nagy hely van, ami tényleg megbízható, és abszolút olyan, aha, hogy nem azt kapni a pénzetekért, amit kaptok. Tudni kell, hogy attól még, mert az ára az 100 búznyák, ott valószínűleg 105-ért fogjátok, persze, tudni megvenni, mert hogy ők ezen keresnek pénzt, tehát hogy ezt tudni kell, viszont cserébe tényleg azt fogjátok megkapni, amit akartok.
És a bitcoinos, vagy a bitpandás élményet el tudod mondani? Mert én azt soha nem használtam, hogy az ott hogy kell regisztrálni.
A Bitpandára csak regisztrálni kell, annyi, hogy a Bitpanda euróban, aha, működik, a Bitcoin meg, vagy a Coinbase meg dollár, de, alapú, úgyhogy ez attól függ, hogy ki milyen valutával tud fizetni, forint alapon, meg akkor tök mindegy, mert úgyis konvertálódik, és egy teljesen pozitív. Ami a különbség, hogy a Coinbase például Ethereum esetén ott saját walletet biztosít, a Bitpandán ott le kell tölteni egy kliens, létre kell hozni egy walletet, és onnantól kezdve oda tudod becsatornázni. Úgyhogy nálam például ott van a gépen, ott csücsül, és akkor ott van benne az Ethereumom.
És mind a kettő olyan, hogy azonosítani kell magadat?
Azonosítani kell magadat, tehát mindegyik úgy működik, hogy nem tudsz teljes anonim módon vásárolni. Hát, hogyha nem olyan dologra kell, akkor meg ez nem szabad, hogy problémát okozzon.
Igen, bárkinek. Akkor találtuk olyan embert, aki nem tudom. Én például a Keleti mellett vettem egy kis utcában életem első bitcoin adagját. Hát így utólag azt mondom, hogy szürreális volt, de úgy ment minden, mint a karikacsapás.
Jó, figyeljetek, Istvánnak vannak kömző csípek beleültetve a szervezetébe, úgyhogy egy furcsa figura. Egyébként jókat lehet vele beszélgetni.
És ugyanazt teszem, mint ti.
És jövő héten itt folytatjuk a dolgot. Úgyhogy nem találtunk még embert, aki Snapchatet használja. Úgyhogy továbbra is várjuk, aki meggyőzne minket, hogy a Snapchat az jó valamire. Na, a Snapchat részvényárfolyam az nagyobb lufi, mint a bitcoin talán.
Ajaj.
Úgyhogy ezzel zárjuk is az adást. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok.
Hello.